A Bamaszi a traktátus 35-ös lapját tanulmányozunk, és továbbra is Rafuna mondásával foglalkozunk. Rafuna ugye azt mondta, hogy abban az esetben is, hogyha egy őrző, akinek a gondjaira bíztak egy állatot, vagy egy tárgyat, és az a gondjaira bízott dolog elveszett, vagy ellopták, megtehetné, hogy esküt tesz, és ezzel mentesíti magát a fizetés alól, esküt tesz arról, hogy mondjuk például, hogy egy ingyenes őrző volt, hogy nem járt el kifejezetten felelőtlenül vagy gondatlanul. Ha ő ezt mégse akarja megtenni, és inkább kifizeti az állatot, vagy rábíz a dolgot, akkor ha majd meg lesz a tolvaj, akkor a tolvaj által fizetendő dupla kártérítési összeg az őrzőt illeti, és nem a eredeti tulajdonost. És ennek kapcsán mondta azt a Funa, hogy annak ellenére, hogy ő fizet, és nem esküszik, azért van egy másik eskü, amit mindentől függetlenül meg kell, hogy tegyen, és az eskü az, hogy valóban nincs a tulajdonában, vagy pontosabban nincs a birtokában a rábízott dolog, és ezt azért kell, hogy megtegyen, mert tartunk attól, hogy esetleg szemet vetett a dologra, és a lelkismertét nyugtatva úgy gondolja, hogy ha kifizeti, akkor végülis nem követel nagy bűnt azzal, hiszen nem lopja el, hiszen mégiscsak kifizette. Mindenképpen, tehát a Funa azt mondta, hogy egy ilyen módon ugyan mentesítheti magát az eskü alól, azon eskü alól, hogy mondjuk nem járt el kifejezetten gondatlanul. Ettől függetlenül egy másik esküt meg kell, hogy tegyen, és ez a másik eskü. Tehát mindentől függetlenül ezt az esküt azért a Funa meg kell, hogy tegye. Most ennek kapcsán a Talmud próbálta bizonyítani, hogy ez nincs így, és hogy a Funa állítása helytelen. És ennek kapcsán a Talmud említette egy viszonylag hosszú brájt, amiben nem őrzőről volt szó, hanem egy kölcsönről, aminek fedezetül a hitelező elvett egy zálogot a adóstól. Majd ezek után ez a zálog elveszett, és arról van a vita a hitelező és az adós között, hogy mennyi volt az értéke ennek a zálognak. És négy különböző esetről beszélt a Brájta. Az első két eset úgy szól, hogy a hitelező alulértékelte ezt a zálogot, és azt mondja, hogy én kölcsön adtam neked 100-at, a zálog pedig csak 50-et ért, és ezt vitatja valamilyen formában az adós. Vagy azt mondja, hogy nem, pont 100-at ért, és ezzel nem tartozom neked semmivel, vagy azt mondja, hogy igen, valóban tartozom valamennyivel, de nem 100-zal, hanem de nem 50-nel, mert nem 50 volt az értéke az zálognak, hanem 75, tehát én még akkor 25-tel tartozom neked. Ez volt az első két eset. A másik két eset pedig úgy szólt, hogy a zálog több volt, mint a kölcsön értéke. A harmadik esetben arról úgy szólt a vita szituáció, hogy az adós azt mondja, hogy mondjuk én kölcsön kértem tőled 100-at, a zálogon viszont 200-at ért, és erre mondja azt a hitelező, hogy nem, pont 100-at ért az a zálog. A negyedik esetben pedig azt mondja, hogy igen, kicsit többet ért, mint 100, tehát valamennyivel tartozom neked, de azért nem 200-at ért. Ez ugye a negyedik eset. Most már próbáltuk innen-onnan bizonyítani, hogy nincs igaza Rafunának, de most még egyszer nekifutunk, és a Talmud a következőkben a második esetből fogja próbálni bizonyítani. Hogyan szól a harmadik esetből fogja próbálni bizonyítani. Ugye mi volt a harmadik eset? A harmadik eset az volt, hogy kölcsön adott 100-at, adós adott neki egy zálogot, elveszett a zálog, az adós azt mondja, hogy a zálog 200-at ért, ő pedig azt mondja, hogy nem, pont 100-at ért. És akkor ugye ebben az esetben mit mondunk, mit mondott a Brájta, hogy nem kell esküt senki, nem kell esküt tenni a hitelezőnek, és hát akkor így kiegyenlíti a kettő egymást, bár az adós azt mondja, hogy 200-at ért a zálog, ezt nem fogadjuk el, és elköszönhetnek egymástól. Ugye innen jött a negyedik eset, amikor ha részlegesen elismeri, hogy tartozik valamennyivel a hitelező, akkor már ugye azért mai időben mikcasz, ez egy részleges beismerés, és akkor már esküt kell tegyen. De most ugye nem maradjunk a harmadik esetnél. Akkor nézzük, hogy hogyan bizonyítható, hogy rá funának a mondással nem állja meg a helyét. A funabártak lifa, ismét rá van már, Rava nevében azt mondta rá funabártak lifa, hogy résed a széfat jövtelefona a második két eset közül az első, tehát a harmadik eset, az egyértelműen ellentmondása a rafuna mondásának. Miért? Na, hogyan szólt ez az eset? Szelejl viszini alav, ustájm hajasav, vahalai mellői keleszel viszi halav, szelajasav. Ugye ott arról szól a dolog, hogy 100-at adtál nekem kölcsön, vagy egy szelát adtál nekem kölcsön, a záló viszont szerintem 2-t ért, mondja az adós. Mire azt mondja a hitelező, hogy nem, szerintem pont egyet ért. És ebben az esetben mit mondtam rá? Hogy patur, hogy föl van mentve az eskü alól, és egy kiegyenlíti egymást a két dolog, és mindenki mehet haza. Imi szadere funa. Most, ha igaz lenne rá funának, hogy mindenképpen egy ilyen esetben az őrző, vagy a mi esetünkben a hitelező, akinél a zálog volt, esküt kell, hogy tegyen, hogy nincs nála a zálog. A málve, míg ő nem is tám, beán málve, és én is susz, hogy is tám, én nem él a gilgussal, vagy kámájasal, ha egyszer esküt kell, hogy tegyen a hitelező, hogy nincsen a birtokában az állók, akkor itt már ugye van egy eskü kötelezettség. Ha van egy eskü kötelezettség, akkor egy úgynevezett gilgul suával, egy az esküre való még valaminek a hozzátételével, arról is megesküdhetne, hogy szerinte valójában mennyit ért a dolog, hogy 100-at ért, és nem 200-at, szelát ért, és nem 2 szelát. Ugye az alaptézis az az, hogy alapból nincsen eskü. És a Brájtában felsorolt 4 esetben is csak akkor van eskü, amikor van egy mojtövő mikcasz, amikor van egy részleges beismerés, és a részleges beismerés esetén ugye a Tóra mondja azt, hogy van eskü. Mi esetünkben viszont egy olyan szituációban, amikor van eskü, valamilyen más ügy okán, akkor ha már egyszer van eskü, akkor ahhoz már hozzá lehet tenni mást is. Ugye, mert akkor az egész hamis eskü probléma, az egy sokkal kevésbé probléma, mert ha már így is úgy is esküt tesz, akkor ugye fölösleges nem akarunk esküdözésbe folyni, de ha már így is úgy is esküt tesz, akkor hozzá lehet tenni ahhoz az eskühöz. Miért nem mondta Brájta, hogy tegyék hozzá azt is, hogy ha már megesküszik arról, hogy nincs nála a zálog, akkor megesküszik arról is, hogy mennyi volt a zálognak szerinte az értéke. Amara Vási, Amriszeles Májtek Médra Funa, Kána, azt mondta el Vási, én elmondtam ezt a történetet, vagy ezt a szugját Rav Kahana előtt, és azt válaszolta nekem, van belét, hébe már minaj, hogy itt feltetően azért nem beszél a Brájta ilyen esküről, hogy az esküről ezt hogy zárt tegyük, mert az adós elhiszi a hitelezőnek, hogy nincs nála az állók, és ezért nincs is ilyen eskü, amit a funa általában ugye kötelezővé tett. Ilyen esetben nem kell megesküdnie valóban, nem kell megesküdnie arról, hogy nincs a tulajdonában, vagy nincs a birtokában az állók. Azt mondta, hogy ne hemnél le, vele mádban, amiben ha káma és sove. Azt mondta, hogy de hát, hogyha elhiszi neki, hogy nincs nála, akkor miért nem hiszi el neki azt is, hogy mennyi az értéke? Miért vitatja, hogy szerinte egy volt az értéke, szerinte meg kettő? Tehát miért nem hiszi el neki akkor azt is, hogy mekkora az értéke? Azt mondja, Talmud azért nem hiszi el. Mert úgy van vele, hogy nem rossz indulatból téved szerint a hitelező, hanem azért, mert egyszerűen Tehát akkor mi az oka annak, hogy ezt nem hiszi el neki? Elhiszi neki, hogy nincs nála az zálog, de nem hiszi el neki azt, amit mond arra, hogy mennyi a zálog értéke. És a Talmud lai kimlébeg a vei azért, mert a, úgy van vele, hogy a lehet, hogy jó indulatú, a jó hiszemű a hitelező, de nem ismeri eléggé az állagot, hogy tudja, hogy pontosan mennyi az értéke. Nem, nem mál vele lai, de kimlébeg a vei. Na jó, de ha már ilyen jó hiszeműen állnak hozzá egymáshoz, akkor miért nem hiszi el a hitelező, az adósnak, hogy mennyi az értéke az állognak. Azt mondja, Loi Mehemele, ő nem áll hozzá olyan pozitívan, és olyan jó hiszeműen, és ő nem hiszi el neki. Máisna Loive, de Mehemele, le Malve, Máisna Loive, Malve, de Loi Mehemele Loive. Mi az oka annak, hogy az adós akkor így ilyen jó hiszeműen áll a hitelezőhez, de a hitelező nem áll jó hiszeműen az adóshoz? Szóval Talmud Loive, Mekáim be Malve, Tumas, és Sarim Tanchem. Azt mondja, a Talmud, van egy mondat a példabeszédekben, a 11-es fejezet 3-as mondata, ami úgy hangzik, Tumas és Solim Tanchem, az egyenesek jámborsága nyugtatja őket, Szelep Boigdim és Sadim, a csalók csalása pedig meglopja őket, megrövidíti őket. És a helyzet az az, hogy az adós a mondat első felét gondolja a hitelezőről. Úgy gondolja, hogy a hitelező az egy egyenes ember, és ezért van miről hiteleznie, van megélhetése, és ezért ő jó hiszeműen áll a hitelezőhöz. A hitelező viszont úgy gondolkodik az adósról, hogy feltétlenül azért nincs pénze, mert valamilyen csaló, és ezért már gyanúsabb neki, és ezért nem jó hiszeműen áll hozzá, és az értékét nem hiszi el neki, amikor azt mondja, hogy az értéke több volt, mint amit ő gondol. Ennek kapcsán a Talmud most egy történetet említ. A Hú Gávra Dávkit Kéfi Gábré Havré, volt egyszer egy történet, valaki egy ilyen kar, ilyen ékszereket, karkötőket hagyott a fele barátjánál őrzésre. Amelé Havli Kifai, hogy később jött, és azt mondta, add vissza a karkötőimet, ami Leila Dánai Hajszavinu, mert azt mondja neki az őrző, nem tudom, hova tettem őket. Azt, aki még Rav Nachman, ami Rav Nachman, Kolleja Dánapsi, Oszehi. Eljöttek Rav Nachmanhoz, és Rav Nachman erre azt mondta, ha valaki úgy nyilatkozik, egy őrző azt mondja, hogy nem tudom, hova tettem, az nagy fokú gondotlanságra utal, és ezért fizetnie kell. Zilsilem, Lajsilem. Kötelezte a őrzőt, hogy fizessen, de az nem fizetett. Az a Rav Nachman Akbilap Abdenemine. Erre elment Rav Nachman, és a házát végrehajtotta, elvette tőle, és odaadta annak, aki ugye letétbe helyezte nála a zálogot. Szóval, istakach kéfüve ikur. Később meglettek a karkötők, de időközben fölment az értékük, és most már nagyobb volt az értékük, mint amit ugye cserében annak idején kapott ingatlant a letétbe helyező. Amra Nachman, Hadar Keifilem a rájú, Hadar Aftulem a ra. És erre azt mondta Rav Nachman, akkor most tessék visszacserélni, kapja vissza az ingatlant az őrző, és az őrzőtől pedig jöjjön vissza a karkötő a letétbe helyezőhez. Hát így vissza lehet cserélni. Amer Rave Havia Szívnek a Médrav Nachman. Erre azt mondta Rave, mi ott ültünk, vagy ott ültem Rav Nachman előtt, amikor ez a történet történt. A Pirkin a Mavkid Have, és pont a Mavkid fejezetét tanultuk, azt a fejezetet, amit mi is tanulunk most a Babel Cia traktátusban. Amri le is Silem, vagy Racel és Savá, vagy Loja Hadeli, és én azt kérdeztem tőle, hogy hát nem értem, hogy miért kéne visszaadja a karkötőt, és visszacseréljék a karkötőt a házra. Ugye lehet, hogy ebből az őrzőnek a történet végén valamilyen haszna van, de ez ugyanolyan, mint amikor az őrző fizetés helyett megesküszik, bocsánat, eskü helyett kifizeti azt, amit a gondjaira bíztak. És később meg lesz a tolvaj, akkor a tolvaj által jött haszon, ugye a kétszeres kártétés az ő markát illeti, akkor ugyanígy itt is, lehet, hogy közben fölment az értéke a karkötőnek, de ő már kifizette, az őrző kifizette a kárt, ugye azzal, hogy az ingatlanját adta, akkor miért ne neki járna a karkötő, miért kell, hogy ezt visszaadja? Ő nem válaszolt nekem, tehát nem válaszolt a Rav Nachman a kérdésemre. Sápira vagy vele járdélé, és tulajdonképpen jobban végig gondoltam, tudom, hogy jól tett, hogy nem válaszolt, hiszen nagyon egyszerű a válasz. My time, mi az oka annak, hogy különbség van a két eset között? Haszom lejtre cholöbé dina, haha átrechélebé dina. Ott ugye, amikor arról beszélünk, hogy az őrző úgy dönt, hogy inkább fizet, mint hogy esküdt tegyen, akkor azzal megszerzi a jövőbeni hasznát arra gondjaira bízott dolognak, így például megszerzi a dupla kártétésnek a jogosultságát, ez azért van, mert ő jó hiszeműen elébe megy a dolognak, és nem okoz különösebb fejfájást a zálogba helyezőnek, a tulajdonosnak. A mi esetünkben viszont mi történt, az illető nem akart fizetni. Tehát nem jó hiszeműen járt el, és ezért az, hogy később elvették tőle, végrehajtották az ingatlanját, azzal nem szerzi meg a jövőbeni hasznát annak az adott dolognak, amit a gondjaira bíztak, és amit most ő úgymond kielégített, kifizetett. De mémre de szavarab náhmen de suma hadar. És ez a Talmud áttér egy másik témára, arra, hogy ez így valamilyen módon egy követelés fejében végrehajtott érték esetén, tehát hogyha valaki tartozott valami oknál fogva valakinek, és a tartozást azt valamilyen vagyonából hajtották végre, fölértékelték a vagyonát, és azt végrehajtották, akkor később, amikor valóban kifizeti, megteheti, hogy kifizeti, és visszakapja azt, amit végrehajtottak tőle. Ez egy vita a talmudi jogban, és akkor ebből, amit Rav Nachman paszkenolt, hogy a karkötőt, ha visszaadja, akkor visszakapja az ingatlanját, úgy tűnik, hogy Rav Nachman azon az állásponton van, hogy suma hadar, hogy egy végrehajtás keretében elvett ingatlan, vagy végrehajtott dolgot vissza lehet kapni, hogyha az ember kifizeti az eredeti tartozást. Sajni haszom, de suma betaus hava. Azt mondtam, hogy nem feltétlenül. Miért? Mert itt ez az egész felértékelés és végrehajtás végül is egy hibának bizonyul. Hiszen elvileg nem kellett volna, hogy valójában nem kellett volna, hogy elvegyék tőle az ingatlant, hiszen később kiderült, így visszamenőleg kiderült, hogy megvoltak a karkötők, tehát ezért lehet azt mondani, hogy eleve ez a végrehajtás, ez egy hibás végrehajtás volt. Egy téves végrehajtás volt. De a Have Kifi még arra, mivel kiderült, hogy utólag megvoltak a karkötők. Most a Talmud belemegy azért mégis ebbe a témába, és bővebben vizsgálja, hogy valóban suma hadár, vagy nem. Tehát, hogy a végrehajtás során megszerzett vagy a végrehajtás során végrehajtott, egy tartozás fejében végrehajtott dolog, az visszaadható, vagy visszakérhető-e a kifizetés fejében, vagy sem. Imri Nahardai Suma Hadar Atrészer Jarchi Sato. Nehárdában azt mondták, hogy az ilyen végrehajtott dolog a későbbi visszafizetés esetén visszakapható, visszaszerezhető, de csak egy éven belül, tehát 12 hónapon belül. Amara Meymar, Annam Nahardon, Havaom Szfirel, és Suma Hadar Lajlam. A Meymar viszont az az állásponton van, hogy egy ilyen végrehajtott dolog az a fizetés esetén örökre visszaszerezhető. Ilhaszas Hadar, Suma Hadar Lajlam. És a halakha az az, hogy bármeddig visszaszerezhető. Misusi nem, mert azt hiszem, hogy Jossi, mert úgy kell eljárnunk, ahogy általános erkölcsi szabályként a Tóra mondja Mózes 5. könyvében, 6. fejezet 18-as mondat, és tedd az egyenest és a jót. Vagyis, hogy meg kell próbálnunk vagyis cselekedj az igaz és a jó az egyenes szerint, és elnézőnek vagy megértőnek kell lenni egy ilyen helyzetben, és ezért vissza kell adni neki. Most arról lesz szó, hogy mi van akkor, hogy akkor most rögzítettük, hogy ha valami egy végrehajtás során el lett véve valakitől, egy tartozás fejében, akkor később, ha kifizeti a tartozást, akkor visszakaphatja azt a valamit. De mi történik, hogyha az a valami közben tovább vándorolt, és egy újabb tulajdonosnál kötött ki? Sita, Samuel le bal khayv azal ihu ve Samuel le bal khayv di dei. Amrinen le yadi fat mi gad das minay. Először nézzük azt meg, hogy mi van akkor, hogyha elvették az adóstól az adott dolgot a végrehajtás során, és a hitelező egy harmadik személy felé maga is adós volt, és ő is elvette tőle, akkor később, amikor az első adós jön kifizetni, akkor van lehetősége a második hitelezőnek egyenesen fizetni, és visszakapni a végrehajtott dolgot, hiszen azt mondjuk neki, hogy figyelj, te miért lennél előnyösebb helyzetben, hogy ne kelljen visszaadnod a végrehajtott dolgot, mint az, akiktől a végrehajtás révén a másik dolgot elvette. Tehát azt mondjuk neki, Laj Adif Atmi Gavrad Asszisminé, miért lennél te előnyösebb helyzetben, te, tehát a másik hitelző, mint az első, akitől elvetted, és aki maga is elvette az eredeti adóstól. Így tehát biztos, hogy vissza kell, hogy adja az eredeti adósnak. De mi van akkor, hogyha zábna, urta, vihávna bimatana, mi van akkor, hogyha a végrehajtás után a hitelező eladta, vagy meghalt, és örökség révén került az örököseihez, vagy valakinek ajándékba adta. Akkor ezek után is megteheti az adós, hogy önpénzzel kifizetés visszakapja. Vádjai mahanimi kara dajta da aranahus, leha dajta da zuzenahus. Ugye ezekben az esetekben, nem úgy, mint az előző esetben, a harmadik személy, aki ajándékba kapta, megvásárolta, vagy örökségként kapta, azok nem, ő nem azért kapta, mert, vagy nem azért vette, mert pénzt akart, hanem azért, mert ezt a ingatlant, vagy ezt a tárgyat szerette volna magának. Tehát ezért ezekben az esetekben nincsen létjogosultsága annak, hogy fizessen, és a fizetés fejében visszakapja az elvett, a végrehajtott dolgot, az illető. A következő eset az, hogyha Samula le Isavi Inszaba, hogyha egy nő volt a hitelező, és a hitelt nem fizette ki az adós, és ezért kapott egy ingatlant helyette, vagy, és közben utána megházasodott, és ezt hozományként bevitte a házasságba, hogy Samu minna de isa vénszaba, hogy a nő tartozott valakinek, és nem fizetett, és elvették tőle az ingatlant, és közben ő megházasodott. Umeisa, és ezek után a nő meghal. Bálve nixé istoj lökeach have, löj mehader, löj mehadrinen lej. Ezekben az esetekben, ha a nő meghal, akkor a férfi az úgy örökli a nőt, mint hogyha vásárolta volna a nő által a hozományként behozott ingatlant, és ezért a férfi nem kell, hogy visszaadja az eredeti adósnak, hogyha az jön kifizetni a még a nő felé való tartozás, mert olyan, mint hogyha közben ő megvette volna ezt az ingatlant, amit az adóstól végrehajtottak, Lői Mahadrinan Lé, ugyanakkor viszont a férfi sem kell, hogy visszakapja az ingatlant, hogyha ő a nő helyett jön neki fizetni az adósságot, azt az adósságot, aminek a fejében korábban a nőtől elvették az ingatlant egy végrehajtás révén. Ugye a férjhez kerül a nő által a hozományként behozott vagyon, de alapból a férj a nő élete során mindenképpen csak a haszonélvezője ennek a vagyonnak. Ha a nő viszont meghal, akkor a férj elvileg örökli a hozományt, viszont a rabbik elrendelték, hogy ne csak hogy örökölje, hanem legyen olyan, mint hogyha eredendően is, amikor megházasodtak, már megvette volna a hozományként behozott vagyont. És mint ilyen, ahogy mindjárt látni fogjuk, adott esetben, hogyha a nő eladta még az élete során és még házas volt, és eladta a törzstőkéjét, a tulajdonjogát a hozomány egy részének. Nyilván a haszonélvezet marad a férnél, de ha mondjuk elválnának, akkor a nő válásával a haszonélvezet elkerülne a fértől, és a vevőhöz kerülne. Ugyanakkor, hogyha a nő meghal időközben, akkor a vagyon a férfié lesz, és a férfi érvényteleníteni tudja ezt az eladást, mert olyan, mintha már a házasság pillanatától vevője lett volna ennek. És tekintve, hogy a férj olyan, mint a vevő, mint hogyha vevője lenne a vagyonnak, ezért nem kell, hogy visszaadja a nő adósának a nő által a házasságuk előtt végrehajtással nőhöz került ingatlant, mert olyan, mintha a házasságukkal a férfi megvette volna azt. De amár a bíjészi bárhán inna, beúsaisz kínú is, és a machabinikszem a lajk, behája bájla, hogy látjuk, hogy a férfi valóban vevőnek számít a nő által hozományként behozott dolgok kapcsán. De a bíjészi bárhán inna mondta, hogy USA-ban azt rendelték el, hogy egy nő, aki eladja a hozománynak a törzstőkéjét a férje élete során, és közben ő utána meghal, umeisza, mármint a nő, ha bál mőjtszim jádala kuhosz, akkor a férfi érvénytelenítheti ezt az eladást, és a vevőktől elveheti a nekik eladott vagyonelemet, mondván, hogy ő tulajdonképpen olyan, mintha eredendően már a házasságú pillanatától vevő lenne. Most, hogyha ez így van, akkor a férfi valóban vevő, akkor a nő által végrehajtás révén hozományba bekerült ingatlan sem kell, hogy visszaadja a férfi a nő eredeti adósának. Tehát ezért lőj mehádért. Amúgy különben, ugye azt is mondtuk, hogy lőj mehádrinan lé, hogy neki sem kell visszadni. Ugye ez arra vonatkozott, hogyha a nőtől elvettek még a házasság előtt a adósága miatt egy valamilyen vagyonelmet végrehajtás révén, akkor azt a férfi nem kérheti vissza azzal, hogy ő kifizeti. Nem úgy, mintha maga a nő vagy maga az adós ugye, fizetne, mert ezt az engedményt, hogy suma hadar, hogy a végrehajtással elvett vagyonelmet, azt vissza kell adni, hogyha kifizetik az eredeti tartozást. Ezt az adósnak a javára rendelték el a bölcsek, de ez nem egy olyan jog, amit így el lehet adni. Azt mondja a Talmud, igb agbe iube choivoi. Mi van akkor, hogyha nem erőszakkal történt a végrehajtás, és így került az adós ingatlana vagy vagyon eleme a hitelezőhöz, hanem saját akaratból. Tehát ugye azt mondta neki, hogy tessék, én most nem fizettem vissza, itt van ez az ingatlan, vidd el, vagy itt van ez a fedezet, vidd el. Ebben az esetben, ha később jön és ki akarja fizetni az eredeti adósságot, akkor visszakérheti-e, visszaszerezheti-e azt, amit adott a helyet. És ebben az esetben Pligba Rav Acha ve Rav Hina, Hadamar Hadra, Hadamar Loi Hadra. Rav Acha és Rav Hina vitatkoznak, az egyikük azt mondja, hogy igen, ilyenkor ezt ugyanúgy vissza lehet adni, mint az előző esetekben, amikor kényszerrel volt a végrehajtás. A másik vélemény szerint viszont Loi Hadra nem kell visszaadni, és mindjárt látni fogjuk, hogy miért vitatkoznak, hogy mi a vitájuknak az alapja. Mándam elő, hogy hadra, szóval hájsz minden álljai. De vagy állítan a pseják bej. Az, aki azt mondja, hogy nem kell visszaadni, azt mondja, hogy miért? Mert ez olyan, mint egy eladás. Ő nem fizette vissza a hitelt, és azt mondta, vidd el ezt a hitel helyett. Akkor ez tessen saját akaratából, mint eladta volna. És ugye, hogy egy eladásnál nem lehet visszalépni, ugye itt sem lehet visszalépni. Mándam amár hadra, szóval lőzivni már jó, vagy hajde gábi videj tévé, lej azt, hogy a dinamákhoz kiszúfodák be. A másik természet azt mondja, hogy nem, ez azért nem számít eladásnak. Az, hogy ő saját akaratából ezt felajánlotta, az nem azért van, mert ő annyira örül ennek, hanem egyszerűen szégyelt volna elmenni a bíróságra, és ott egy végrehajtáson keresztül menni. De ez nem egy saját akaratból történő eladás. Umeimesz Achel Péri. A Talmud megkérdezi, hogy ha ez tényleg így van, hogy a végrehajtás során ugye a hitelezőhöz kerülhet mondjuk egy ingatlan az adósnak, akkor mi az a pont, amitől fogva már elkezdheti a hasznát élvezni a hitelező? Rába, ami ki, Mátya, Dráhtel, Jádé. Rába szerint akkor, amikor a végrehajtó dokumentum a kezébe kerül. A bája már édebe haszumin zahandaj. A bája szerint már azelőtt, hogy a kezébe kerül a dokumentum, már azzal, hogy a tanúk aláírják, azzal már megszerzi. Rava már mi kis limói miak rászta, Rava szerint pedig azután, hogy a végrehajtás keretében kihirdették eladásra az adósnak az ingatlanát. Okay. Következő misna az értünk. A misna azt mondja, a szöjjhel parmecha veidaj visilel ákeru meisszake dárka, és savá szöjjhel se meisszake dárka. Mi van akkor, hogyha valaki különböző szintű felelősségű őrzők kerülnek egymással viszonyba, még hozzá a következő módon. Valaki bérel egy tehenet a fele barátjától, és kölcsön adja valakinek. Majd ezek után meghal az állat. Ugye akkor ebben az esetben a bérlő mentesülne a fizetés alól a tulajdonos felé. Ugyanakkor viszont a kölcsönvevő, ő egy ilyen esetben köteles fizetni. Akkor az a furcsa helyzet állhat elő, hogy a bérlő is savász, hogy sem éjszakedárka, a bérlő megesküszik, hogy ez normál úton halt meg, a sajjel és ám szöjjel, és ő ugye akkor mentesül a fizetés alól a tulajdonos felé. Ugyanakkor viszont a kölcsönvevő esküdjön meg. Bocsánat, ugyanakkor viszont a kölcsönvevő fizesse ki a bérlőnek. Ugye akkor ebből az jön ki, hogy a bérlő kapja meg az értékét annak az állatnak, ami nem is az övé, hanem a tulajdonosé. Talán majd rá fog kérdezni erre, hogy ez akkor hogy is, hogy, hogyan is lehetséges. Amarabi észé 200 halló, észé szkajrbe parasz, se haverjai. Maga, bocsánat, a misna kérdezi. A Bőszi azt mondja, hát ez hogyan lehetséges, akkor valaki, itt ugye a bérlő, gyakorlatilag jól jár a fele barátja tehenével? Tászajra parala bájlim? Nem természetesen, mondja a Bőszi, nem így van, hanem a fizetés révén a tulajdonos kapja meg az értékét a tehénnek. Amellére a Idi bár Avin lábáj. Most a Talmud elkezdi értelmezni a misnát. Azt mondta rá, Idi bár Avin lábájének. Migdi szöjjhő, máj kane le hájpara. Tulajdonképpen mivel szerzi meg a bérlő, a misna első véleménye szerint, ezt a tehenet? Bishua. Ugye mivel? Az esküvel, hogy ő megesküdött, hogy oly módon halt meg az állat, ami őt nem kötelezi fizetésre, akkor ezzel megszerezte az állatot. Veném a léje, mászkél a széche. Dál ant, ve dál svó a széche, ve annam is taj, dinna behádé is a... Ugye mondhatná akkor azt a bérbeadó a bérlőnek, figyelj, tegyük félre, menj el, és menjen el a te esküd, nincs át szükségem, én egyenesen fogok majd a kölcsönvevővel, akinek te kölcsön adtad, egyezkedni. És így akkor ez a köztes kapocs, ami mivel ugye, ami miatt a tulajdonos elveszti a tehenének az értékét, az így lehasítható. Amelé misza várt a szöjjhöm, és suha odek kanilé. És azt misza odek kanilé. Suha kedéle hafiz dájtose vele bájsz. A bája azt mondja, ez nincs így. Mert nem igaz az, hogy az esküvel szerzi meg az állatot. Az állatot megszerzi maga abban a pillanatban, amikor az állat úgy halt meg, hogy azért nem kellett fizetnie. Tehát akkor ő mentesül a fizetés alól abban a pillanatban, és ezért az, hogyha azt mondja neki a bérbeadó, hogy nem kérek az esküdből,
ezzel nem változik semmi a státusza. Amrab Zéra, Pámim se, Bájlim és Álmim, Káme paraszt a szajéhe? Rabbi Zéra egy érdekes, teoretikus esetet vázolt föl, amiben előfordulhat, hogyha tehén tulajdonosa füzet a bérlőnek jó néhány szor a tehén fejében. Héhidomi, hogyan képzelhető ezzel? A következő esetet képzeljük el. Ágrami ném meljami, a bérlő 100 napra bérli a tehenet. Adassa eliminét is, nyami. Majd a tulajdonos visszamegy a bérlőhöz, és azt mondja, figyelj, add nekem légy szíves kölcsön 90 napra az állatot, a maradék 10 napot meghasználta. Hadar ágreminét támna nyami, utána ő újra bérbe veszi tőle abból a 90 napból 80 napra, vádassa eliminét sivi nyami, majd ő kölcsön veszi tőle 70 napra, mészabe szöjhe mésé lassza. És mindeközben, amikor ő kölcsön vette, tehát egy olyan azokban a napokban, amikor kölcsönként van nála, meghal az állat, akkor ebben az esetben, de a kol se illa ve se illa, mechaev háda para, akkor a kölcsönvevő, aki ugye egyben a tulajdonos is, mindegyik kölcsönkörre, tehát ugye egyszerű kölcsönkérte 90 napra, aztán kölcsönkérte 70 napra, mind a két körre ki kell, hogy fizesse az állatnak az értékét a bérlő felé, annak ellenére, hogy ő különben a tulajdonos. Amelére váhom, hogy diftele a vinamik di, háda parahi, ájli ve afka, afka szhirusz ve ájli le sejla. Én például, mielőtt belemennénk abba, hogy mit mondott a váhom, hogy difti, ugye Rabbi Zéra mondása ugye egyrészt azt jelenti, hogy a tulajdonos kétszeresen ki kell, hogy fizesse az állatot a bérlőnek, mert ő, mint kölcsönvevő, ugye köteles egy ilyen helyzetben fizetni, és mivel kétszeres kölcsönvevő ciklusban is volt, a 80 napos és a 90 napos és a 70 napos kölcsönvevő is ciklusban, ezért két tehenet kell, hogy fizessen. Közben pedig ott vannak azok a plusz napok, amelyeket, mint tulajdonos kellett volna biztosítson a bérlőnek, akitől közben kölcsön is vette. Ezekre a napokra meg egy-egy tehenet kell adnia, hogy a bérleti időszakban, hogy a bérleti időszakban kielégítse. Azt mondta erre ábra, váhom a diftir a vinának, míg díjhád a párahi, a történet végén mégis csak egy tehénről van szó, szóval, Ájle Váfké, amelyiket kivezetnek és bevezetnek Áfké Mész Hirusz Ájle Sejla, kivezetnek bérletből, bevezetnek kölcsönvevésbe, Áfké Mész Ájle Ájle Sejla, aztán kivezetik a kölcsönvevésbe és bevezetik újra a bérletbe, de ugyanaz a tehén mozog oda-vissza a különböző státuszokban, és ezért nem 2 plusz 2 az, amit kell, hogy adjon, hanem 1 plusz 1. Egyet, mint kölcsönvevő, hiába két ciklusban is kölcsönvet, és egyet pedig, mint bérbeadó arra az időszakra, amikor ugye a bérlet még fennállt volna. Amelő mi isze le parabi inna de néma leachi. A vina ezzel nem ért egyet, azt mondja, milyen, mert itt lehet, hogy eredetileg egy tehén volt, de most külön-külön kell nézni minden ciklust és minden ügyletet, és ott fizetési kötelezettség van, és mint fizetési kötelezettség, ezek így egymástól szétválnak. Márbara Vási, amár én lejjel én, el a stépor, ez hádez sejlő, hádez eszkírus. Márbara Vási is inkább Rav Achával érte egyet, és azt mondja, hogy nem 2 plusz 2, hanem 1 plusz 1 tehénről van szó. Egy tehén, ami mint kölcsönvevő kell, hogy adjon kártétésként, és egy tehén, amit ugye rendelkezésre kell bocsásson, mint egy bérbeadó. Sumsejla áhasszív, sumsejla áhasszív, hiszen a történet végén ugyanaz a kölcsönvevő is, ugyanaz a bérbeadó, ugyanarra a tehénre. De sejle kanilegám, de szkirusz, amit bejemész, kirusz, már de lenem arra, és ezért ugye egyet-egyet kell adjon. Az egyiket, amit mint kölcsönvevő ad kártérítésként, azt megtartja a bérlő. A másikat, amelyiket pedig mint bérlő kell volna adni a hátrálvő napokra, azokkal kitölti a bérlő a megbeszélt napokat, és utána visszaadja a tulajdonosnak.